Ugye el is hangzott, ebben a fél évben zsoltárokkal foglalkozunk, és ahogy egyre mélyebben haladunk a zsoltárok olvasásában, az imádságban, a zsoltárok könyve megértésében és az imádságnak a megélésében. Nem tudom, hogy másnak is van-e olyan érzése, mint nekem, hogy ezek a zsoltárok nagy szabadításokról és hálaénekekről szólnak, de ezek mindig másokkal történnek meg. Máshogyan fogalmazva, hát szépen le vannak írva, de ezek velem nem történnek meg. Látjuk és elhisszük, hogy ezek igazak, ezek a történetek, de velem miért nem történnek ilyenek? Látjuk őket, és utólag persze a zsoltárokban is nagyon szépen összegződik mindaz, amit valaki megélt, bármikor az életében, szép, világos minden, az ember nehéz helyzetbe kerül az életében, kiállt Istenhez, ő megsegíti a kiáltót, kiemeli a nehéz helyzetből, és ő pedig dicséri érte Istent. Általában ez történik. Hát nagyon szép, szépen van leírva, megfogalmazva, de velem ritkán történik meg így, egy az egyben ez. Amikor én vagyok nehéz helyzetben, nekem miért nem jön így pikpak a szabadulás, ahogy a zsoltárokban egyszerűen le van írva. Kiáltottam Istenhez, kiragadott, dicsértem őt. Amikor benne van az ember, akkor egészen más a helyzet, akkor még nem látja ezt a jó véget. És a mai napon azt nézzük meg, hogy egy nagyon különleges zsoltár, a 35. zsoltár, az hogyan vezet bennünket ebben. Ebben a zsoltárban is így érezzük el, hogy hát nem sok közünk van úgy hozzá, egy szép leírás, egy valóságos leírás, de igazán mi közünk hozzá. És ezt a zsoltárt, amelyet mások, sokan a mártírok imájának is hívnak, mert ilyen a témája, kicsit harcias ez a zsoltár. Nézzük meg, hogy valóban így tudjuk-e olvasni, hogy hogyan tanít bennünket ez a zsoltár az imádságról, és ennek a zsoltárnak a használata sem ér véget a mai istentiszteleten, ahogy hallottuk is, hanem legalább egy hétig velünk marad, olvashatjuk nap mint nap, és imádkozhatunk vele és általa. Így hallgassuk meg most a 35. zsoltárt. Perelj, Uram, a velem perlőkkel, harcolj az ellenem harcolókkal. Ragadj pajzsot, vértet, és siess segítségemre. Védj elő láncsát, csatabárdot, üldözőim ellen. Szólj így hozzám, én megsegítlek téged. Érje szégyen és gyalázat azokat, akik életemre törnek. Hátráljanak meg, és piruljanak, akik rosszat terveznek ellenem. Legyenek olyanok, mint a szél horta polyva. Az Úr angyala szórja szét őket. Legyen útjuk sötét és síkos. Az Úr angyala üldözze őket. Mert ok nélkül vetették ki rám hálójukat, ok nélkül ástak vermet nekem. Érje őket váratlan veszedelem. Fogja meg őket a háló, amelyet kivetettek. Ők maguk essenek gödörbe. Én pedig újjongok az Úrnak, és örvendezek szabadításának. Minden porcikám ezt mondja, ki volna hozzád fogható, Uram? Mert megmented a nyomorultat az erőszakostól, a nyomorultat és a szegényt a fosztogatótól. Hamis tanúk állnak elő, olyanról faggatnak, amit nem tudok. Rosszal fizetnek a jóért, életemre törnek. Pedig, ha ők betegek voltak, én zsákruhát öltöttem. Bőjtel gyötörtem magamat. Újra meg újra szívből imádkoztam. Úgy jártam, keltem, mintha barátomról, testvéremről lett volna szó. Mély bánatba merültem, mint aki anyját gyászolja. De mikor én meginoktam, örömükben összegyűltek. Összegyűltek körülöttem, mint idegenek és ismeretlenek, szitkozódtak szünet nélkül. Elvetemülten gúnyolódnak, acsarkodnak ellenem. Uram, meddig nézed el ezt? Ments meg engem az ordítozóktól, életemet az oroszlánoktól. Magasztallak a nagy gyülekezetben, hatalmas nép között dicsérlek. Ne engedd, hogy kinevessenek hazug ellenségeim, és összekacsinthassanak, akik ok nélkül gyűlölnek. Mert nem jó szándékkal beszélnek, családdolgokat terveznek azok ellen, akik szeriden érnek a földön. Feltátották rám szájukat, hahotázva mondják rólam. Saját szemünkkel láttunk. Láttad mindezt, Uram, ne hallgass. Uram, ne légy távol tőlem. Serkenj fel, ébredj, tégy igazságot peremben, Uram, Istenem. Ítélj meg igazságot szerint, Uram, Istenem, ne engedd, hogy kinevessenek. Ne mondhassák magukban, ez az, ezt akartuk. Ne mondhassák, végeztünk vele. Szégyenkezve piruljon mindenki, aki örül bajomnak. Szégyen és gyalázat borítsa azokat, akik dőfösek velem szemben. Újjongjanak, örüljenek, akik igazamat kívánják. Beszéljék mindenkor, hogy nagy az Úr, aki szolgálja javát akarja. Nyelvem hirdeti igazságodat és dicséretedet minden nap. Mai Isten tiszteleten Zsoltár alapján két helyszínbe nyerünk bepillantást, sőt úgy is vélhetjük, hogy itt és most két helyszín érvényes ránk is. Zsoltár hol a vádottak padjáról, hol pedig az igazak gyülekezetéből idézi meg Istent. És ez a két perspektíva érvényes ránk. Földi szempontból gyakran érezzük, hogy tárgyalóteremben vagyunk, ahol a vádlók vannak többségben, jogos vagy jogtalan vádakat mondanak ránk. A másik látószög a mennye, hogy Isten lát minket, ahol már azok vannak, akik megváltottként az üdvözültek seregében dicsérik Istent. Ez a két állapot és ez a két helyszín, ami váltakozik ebben a Zsoltárban is, és gyakran úgy vagyunk, hogy a hívek közösségét csak addig érezzük, amíg itt vagyunk a templomban. Ennek a Zsoltárnak az igazsága nagyon fontos. Isten győz, győzedelmes, erős és összeroppantja az ellenséget. Vigasztalja, bátorítja, megszabadítja szolgáját az ellenségtől. És így három nagyobb egységre is osztható ez a Zsoltár, így fogok én is beszélni róla. Az első harmada, az maga a veszedelemről szól, itt a Zsoltáros segítséget kér, harcról fogok beszélni. Aztán a szorongó kérdések jönnek elő a második részben, várakozás Isten közbelépésére. És a harmadik részben a sok kiáltás után a meghallgatásnak az öröméről lesz szó. Erről a háromról tehát. És azt szeretném, hogyha érvényes lenne ránk is ez a Zsoltár, nem csak valahol a levegőbe szólnának ezek a szavak, hanem hogy mi is átélhessük és átéljük, kiáltsunk és harcoljunk az életünkben. Először tehát a harcról lesz szó. A 35. Zsoltár megfogalmazásában, mondani valójában, stílusában érezzük, hogy nagyon harcias. Nagyon küzdelmes, militáns Zsoltár, lehet ezt mondani. Nagyon erőteljes képeket használ arra, hogy mennyiféle küzdelmünk van az életben. Nem könnyű a tartalma, hiszen egy harci Zsoltár, és nem mindenki ilyen beállítottság, hogy szeret harcolni, vagy hogy szereti ezeket a háborús dolgokat. Nagyon erőteljes, küzdelmes, mozgalmas képekkel van tele tűzdelve ez a Zsoltár egészen a kezdettől a végéig. Ilyen szavakat halljunk, hogy perej, harcolj, ragadj, védj, legyenek. Nagyon sokszor negatív, átkos kérésekkel is. Nagyon sokat beszél a Zsoltár az ellenségről is, sok-sok képpel, megfogalmazott imádságokkal, kimondott kérésekkel, kiáltásokkal. És nagyon sokszor úgy érezzük, mintha egy ilyen drámajáték lenne, hogy igen, olyan dramatizálva adja elő ez a Zsoltáros mindazt, ami a szívén van. Azt érzékelteti, hogy egy ember egészen a kis gyermekkorától kezdve egy emberben, életében benne van a harc. Ha nem is teljességében a létér, de elemeiben a gyermekkori csatározásokban lehet ezt átélni. Már az óvodában is a különböző kis köröket hogyan élik meg a gyermekek, vagy a kisiskolában, kivel van. Éppen a héten beszélgettünk többször a feleségemmel és barátainkkal arról, hogy hogyan jelenik meg az iskolában ez a, és a kamaszkorban a, hogyan jelennek meg ezek a csaták, ki marad ki egy körből, ki marad utolsónak, hogy ezeket nagyon nehezen éli meg akkor az ember. És hát a felnőtt korról pedig talán fölösleges említeni, hogy nagyon sokféle küzdelmünk van. Saját magunkkal is, a munkahelyünken is, az életben is, a társadalomban is nagyon sokféle harcunk van, és ezek a harcok nagyon meghatározzák az életünket. És a Szentírás, ha nézzük, végignézzük azokat az igéket, amelyek a harcról szólnak, akkor egy nagyon hosszú listát tudnánk kinyomtatni, hogy a test és a léleknek a harca, az ember harca a bűnnel, a sátánnal, az ember harca önmagával, az ember harca az őt körülvevő világgal, emberekkel, nagyon hosszú lenne ez a lista. A heidelbergi KT 32. kérdés felelete az egyik legfontosabb kérdéssel kapcsolatban is megemlíti ezt a harcot. A hívők életének négy fontos területe közül egyik ez a harc. Így hangzik ez a kérdés, hogy miért hívnak téged Krisztusról kereszténynek? És ez a válasz. Azért, mert hitáltal Krisztusnak tagja, és így az ő felkenetésének részese vagyok a végre, hogy nevéről én is vallást tegyek, magamat élő hála áldozatként nekiadjam, a bűn és az ördög ellen az életben szabad lelkiismerettel harcoljak, és ezután ő vele minden teremtmény fölött örökké uralkodjam. A bűn és az ördög ellen az életben szabad lelkiismerettel harcoljak. Ez egy nagyon hangsúlyos része, egy küllője ennek a négy fontos dolognak, amit a KT mond. És olyan irodalmi alkotás is van, ami ezt a harcot mutatja be. Magyar irodalom volt talán nagyon híres az az idézet, és tanulmányaink során ezt biztos megegyeztük, sőt meg is kellett tanulni. Én megnéztem most a kötetembe, és még oda is van írva, hogy kívülről, nagy felkiáltójellel, az ember tragédiájának a vége felé. Így fogalmazza meg az író. A cél megszűnte a dicső csatának, a cél halál, az élet küzdelem, és az ember célja a küzdés maga. Benne van, hogy igen, ez a harc, ez nem távozik el az ember életéről, és az egész mű ezt mutatja meg. Igen, ez egy küzdelem. És ha csak az irodalomnak azt a szeletét nézzük, amiben a kereszténység van jelen, vagy szimbólumaiban, vagy a hitnek a harca, akár a kóvadiszt, vagy a gyűrűkurát, vagy a zarándok útját, vagy a némaságot, ami nemrég film is készült, akkor látjuk, hogy ezek nagyon erősen itt vannak ebben a harcos világban. És talán Pál apostolnak azt a mondatát idézhetjük ide, amit Timóteusnak írt, hogy hát harcold meg a nemes harcot. Ez egy nemes harc, amiért érdemes harcolni. Tehát maga az életünk tapasztalata is ezt mutatja, a Szentírás is, és még az irodalom is támogat ebben bennünket, hogy maga az élet is harc. Ha nem is mi indítjuk, akkor is harcokban és csatákban találjuk magunkat. Más megközelítésben szüntelen harc az ellenséggel. És ebben van egy alapkérdésünk is, hogy ki is az ellenség. Ebben a Zsoltárban sokszor előjön ez a kérdés, hogy ki is az, akiről beszélünk. Röviden, aki harcol velem, aki a lelkemet keresi és a vesztemet akarja. Mire törekszik a gonosz? Gonoszra. Isten gyermekeinek ellensége, Isten ellensége is egyben. És ez az Istennek is ellensége, ezért kérje a Zsoltáros, hogy siess a segítségemre. Már így kezdődik a Zsoltár az első mondatában, perelj, Uram, a velem perlőkkel, harcolj az ellenem harcolókkal, ragadj pajzsot, vértet, és siess segítségemre. Szólj így hozzám, én megsegítlek téged. Van egy elvi hozzáállás, igen, Isten segítsen engem, támogasson, legyen velem, legyen az oldalamon. És aztán van egy egészen szinte elképesztő és képileg is jól megfogalmazható vágy, hogy igen, Isten álljon mellé, mint egy harcos. Egy akcióhős. Ez egy nagyon régen megíródott Zsoltár. az akkori fegyvereket sorolja fel, mintha egy az akkori korból kilépne egy erős vitéz, egy harcos, pajzsal, dárdával, vértel felfegyverezve. A 300 című filmből, képzeljünk ide egy alakot, vagy a Gladiátorból, vagy bármelyik ilyen régi filmből, aki abbanak a kornak a megfelelő fegyverzetével odalép. És azt mondja a zsoltáros, hogy hát Istenem, így lép mellém. Mert akkor érzem, hogy erős vagy, és hogy ez az erő, ez megment engem az ellenség ellen. És mi már más filmeken szocializálódtunk, de azt hiszem, hogy az akciófilmekben mindig szeretjük azt, amikor megérkezik a jól fegyverzett, jól felfegyverzett hős. Látjuk, hogy már valakit el akarnak fogni, meg akarnak ölni, el akarnak pusztítani, és akkor megérkezik az erős fegyverekkel érkező hős, akkor úgy megnyugszunk, hogy igen, végre megjött az, aki meg fogja menteni ezt az embert. Maga az ellenségkép is érdekes, mert talán sokan nem tudnának az életükben konkrét személyeket megnevezni, sokkal inkább folyamatokat, szervezeteket, nagyobb tendenciákat, amikkel nem értünk egyet. Hádi csoportban is beszélgettünk erről, hogy hát tulajdonképpen milyen ellenségeink vannak nekünk. Vannak ilyenek, akik így összegyűlnek, és a rosszat akarnak nekünk. Nagyon sok ilyen lehet. Lehet ilyen ellenség, lehetnek elvondolgok is, például a magány. Valaki azt érzi, hogy valamiben egyedül van, és akkor azt mondja, hogy egyedül vagyok is, és nekem ez az ellensége, mert nem akarok egyedül lenni. Vagy a valamilyen bűn. Nagyon sokat felsorol itt is a Szentírás. De lehet személy is, konkrét személy, akit úgy érezzük, hogy nem tudunk kijönni vele, mert valamiféleképpen rosszat akar. És lehet olyan is, még a családban is lehet ilyen, aki nekünk rosszat akar. Lehet, hogy nehéz elképzelni, hogy valaki ellenem van, máshogy gondolkodik, és ezért állandóan összeütközünk. Ahogy mondtam, hogy beszélgettünk a héten többekkel is, az iskolában nagyon sok ilyen feszültség van, akár tanárok között is, vagy tanár és szülők között. Régen azt láttuk, hogy a szülők jobban támogatták a tanárokat, most meg sokszor úgy ellene vannak, megvédjük a gyermeket, a csemetét. És ezeken ellentétek lesznek, egészen furcsa és abszurd ellentétekig. És ha mostantól az egyre szaporodó politikai hirdetéseket vagy kampányt figyeljük, azoknak is egy nagy része épül az ellenség képének a beállítására. Azzal tájolom be magam, és határozom meg a saját identitásomat, hogy rámutatok, ki az ellenségem. És az ellenségem az nem én vagyok, én viszont azzal ellentétes vagyok. Azt mondtam, hogy kétféle módon van jelen a zsoltáros ebben az énekben, egyrészt a tárgyalóteremben. A tárgyalóteremben úgy érezzük, hogy mindenki ellenünk van. A tárgyalóteremben korrupt bírák pöfeszkednek az igazság székében, vádlottak padján pedig a békesség gyermeke ül, védelem nélkül, egyedül, mert nincs, aki fölvállalná vagy mellé ülne. És az ember ilyenkor nagyon magányosnak tudja érezni magát. Az igazak gyülekezetében pedig a hívők seregében ül az ember, ahol biztonságban érezzük magunkat. A hely, ahová azért gyűlnek össze az emberek, mert felismerték Jézus Krisztus áldozatát és váltságát, és ezért együtt dicsérik Istent. A tárgyaló teremben ellenséges légkör vesz körül, ahol már nehéz érezni Isten jelenlétét és szabadítását. Az a hely az, ahol leginkább arra lenne szükségünk, hogy valaki mellénk álljon, vagy üljön, vagy csak ott legyen jelen. Az igazak gyülekezetében az Úr igaz szolgája, az élő Isten jelenlétében örvendez a szentek közösségében. Megélni és kinyilvánítja, hogy Isten igazságos és győzedelmes. A tárgyalóteremben semmi más vágyunk nincs, csak hogy ebben a csatában ne legyünk egyedül. És hogy más is észrevegyen mindazt, amiben vagyunk. Ezért kiáltunk. És az imádság kiáltó imádság, mert szeretnénk ebből a helyzetből megszabadulni. Az igazak gyülekezetében sok olyan társunk van, akik már átéltek hasonlót. Ezért tudják, hogy mi miben vagyunk. Ezért segíthetünk egymásnak kiáltani is és harcolni. A gyülekezetből ezen a hétvégén sokan voltak a gyógyító jelenlét hétvégén Balatonszárszón. Ott is hasonló dolog történik, hogy akik már átéltek ilyen szabadulást, azok segítenek egymásnak, együtt hívják segítségül az Urat, és együtt kiáltanak. A második gondolatkörben, a szorongató kérdésekben, amikor valaki várakozik Isten közbelépésére, az alapkérdés az egyik vers így fogalmazza meg: Uram, meddig nézed ezt el? Mentsd meg életemet az ordítozóktól, életemet az oroszlánoktól. Ez is egy nagyon szép és nagyon erőteljes kép. Sokszor használja a Szentírás az oroszlánt, mint a legerősebb állatot, az állatoknak a királyát, aki uralkodik, aki királyként is mondanak. Sokszor hasonlítja, mert erősíteni akarja mondani valót. Mentsd az életemet az ordítozóktól, életemet az oroszlánoktól, azoktól, akik el akarnak pusztítani. És ez a rész leginkább olyan ez a rész, mintha tárgyalóteremben lennénk. A Zsoltár olyan panaszokból áll, amelyek a szerző Dávid ellenségének a támadása. Dávid életében nagyon sok ilyen támadás volt. Megélte ezt az életében, hogy saját híve is ellene fordulnak, idegenekhez kell mennie, Saul ellene fordul, nagyon sokat üldözik, míg végre aztán Izrael királya lesz. És ezekben a segélykiáltásokban mindig valami konkrét támadás észlelünk a háttérben. A Zsoltár írója tehát egy olyan kegyes ember, akit a környezete gonosznak tart, és így akar vele elbánni. És végső kétségbeesésében Istenhez fordul, hozzá fellebbezi az ügyét, és az ő védelmét, ítéletét és jogvédelmét kéri. Olyan ez az egész, mint egy nagy per, egy bírósági tárgyalás, annak elemei és szófordulatai fedezhetők benne. Zsoltár imádság részében Isten megszólítását találjuk, olyan, mint a tippeket adna, hogy mit is csináljon az ellenséggel is. Ha végig vesszük ezeket a képeket, nagyon szépen bomlanak ki. Egyet vegyünk példának. Zsoltár nagyon erős képekkel jeleníti meg, hogy mit is kíván nekik. Hogy az ellenséget saját maguk csapdájába akarja terelni. Akik rosszat akartak, akik erejében az összefogásban volt, azokat az Úr szórja szét, mint a polyvát a szél. Akik hálót vetettek, azokat háló fogja meg. Akik vermet ástak az úton, azoknak legyen sötét és síkos az útjuk, és essenek az általuk ásott verembe. És ebben ez a két hasonlat nagyon erősen megmutatja ennek a kívánságnak a lényegét. Ez egy nagyon alattomos, nagyon durva mód volt, a háló is, a csapda is, mert az ember nem számít rá. Megy az úton, ahogy egy madárhálót kifeszítenek, repül egy madár, nem látja, és belegabolyodik, és megfogják. Vagy egy verem, amit letakarnak, megy az ember, nem számít rá, és beleesik. Mind a két képben benne van, hogy az ellenség nem nyíltan jön, nem nyíltan támad, hanem titokban, és ez ellen nagyon nehéz védekezni. Milyen típusú a segítségkérés tehát? Olyan ember kér segítséget Istentől, akinek veszélyben az élete. Aki úgy érzi, hogy nem tűr halasztást, hogy Isten közbelépjen. Aki nem csak azt kéri Istentől, legyen mellette, hanem azt is, hogy lépjen fel ellenfeleivel szemben. Söpörje el őket. Szinte refrénszerűen jön ez a ritmus vissza. Az úrangyala szórja szét őket, az úrangyala üldözze őket. Lelki és fizikai segítséget kér. Az imádságban a keserűség, a megoldatlanság egyszerre lép fel. Az ellensége vergődő ember számára a legfontosabb fegyver az imádság. Addig semmi nem veszett el, amíg tudsz Istenhez kiáltani, hiszen Isten kész segíteni, és tud segíteni. És nagyon szépen, nagyon elevenen adja vissza ez a Zsoltár mindezt. Az egyik versben, amit az új fordítás így hoz, hogy feltátották rám szájukat, hahotázva mondták rólam, saját szemünkkel láttuk. Ha fellapozzuk a Károli fordítás, és ez megegyezik jobban az eredeti szöveggel, egy ilyen nagyon furcsa, szintén dramatikus elemet látunk, hogy akik feltátják a szájukat, azt mondják, ha-ha, ha-ha, látta a szemünk, kinevetik. És ezt ilyen nagyon szépen, Bibliában nem is találtam ilyen, ennyire élő hangutánzó szót a nevetésre. Elsőnek tehát úgy tűhet számunkra, hogy a tárgyaló teremben akkor hívjuk segítségére az Urat, akkor igényeljük, hogy mellénk álljon, velünk legyen, és az igazat gyülekezetében pedig szabadításon van a hangsúly. Pedig nem mindig ilyen tiszta a képlet. Volt a magyar történelemben, egyház történelemben olyan szakasz, amikor a tárgyaló teremben lévők is átélhették, hogy Isten velük van. Sok ilyen történetet ismerünk, hogy valaki volt tárgyalóteremben, elítélték, többnyire mondva csinál vádakkal, lelkészeket, tanítókat, és aztán hosszú éveket húztak le börtönben, vagy valamilyen munkatáborban. És amikor visszatekintenek az életükre, akkor mégis azt mondják, hogy ez a hely, ahova Isten helyezte őket, vagy engedte őket, ezek Isten áldotta helyek voltak. Mert a szenvedés történet Isten történetté, szabadulás történetté alakult. Vagy hogy valaki fogalmazott, a börtöncella templommá lett. Mert valaki ott a raboknak a lelkésze lett. És ott egy kis gyülekezet alakult embertelen rossz körülmények között is. Messze volt az igazak gyülekezete? Jézus a búcsú beszédében hasonlót mond el, hiszen ismerjük Jézusnak a történetét is. Maga Jézus Krisztus is ezeken ment át, ami jellemzi ebben a Zsoltárban Dávidot, ezek a szavak ok nélkül gyűlölnek, felemelik rám szavukat, összekacsintanak mögöttem, elvetemülten acsarkodnak ellenem, ezek szó szerint igazak lesznek Jézus Krisztusra. Ő vajon hogy érezte magát, és hol érezte magát Pilátus udvarán? Tárgyalóteremnek látta? Messze volt az igazak gyülekezete, a tanítványok serege? A búcsú beszédeiben szó szerint is idéz ebből a Zsoltárból ezt a kifejezést, ok nélkül gyűlölnek engem. És megszólaltott volna még a 69. Zsoltár 5. verse is, hajam szálánál is többen vannak, akik ok nélkül gyűlölnek. Minden tárgyaló termé jelenetben benne van az a vigasztalás, hogy ami megváltónk Jézus Krisztus ugyanezeken átment. Ő azt ígérte, hogy ha engem üldöznek, titeket is üldözni fognak, hiszen nem nagyobb a szolga az ő uránál. Hogyha gyűlölt titeket a világ, tudjátok meg, engem előbb gyűlölt, mint titeket. Ma délelőtti Isten tisztelete missziói hírek voltak, és egy nagyon megdöbbentő kis történetet, mártír történetet mesélt el Szöveg Tamás, egy egyiptomi férfiról, 25 éves Bászendről, aki hazafelé tartott a munkájából, öccsével, Oszamával és barátjával, Mohameddel együtt. Lakóhelyükön, Egyiptomban, El Arisban 2017-ben több keresztényt megöltek, kopt családoknak a nagy része el is menekült onnan. Bászem és Oszama egy mobiltelefonboltot üzemeltettek, és nagyon sikeres volt a vállalkozásuk, és egyszer hazafelé mentek hárman a boltjukból, és megállították őket, idegenek, és megkérdezték, hogy keresztény vagy. És ő azt mondta, hogy igen. Mutasd a csuklód, ezt kérdezték tőle, vagy mondták neki. A kopt keresztényeknek ide a csuklójára fel van vésve egy kereszt, egy kopt kereszt, és azzal szokták igazolni magukat, és egymásnak mutatják. Mohamednek nem volt, hiszen ő nem keresztény volt. Oszamát nem vették észre, és őket elengedték. És Bászem eltűnt, Valószínűleg megölték öt gyermekét, és feleségét hagyta maga után. A barátja így emlékezett meg róla. Igen, kedves szeretünket veszítettük el. Vászem bátyám nagyon jó, kedves ember volt. Istennel való kapcsolata erős volt. Mindig a Bibliát olvasta, imádkozott, és ott volt a templomban. Nagyon szeretett ott lenni. 2018 egyik első mártír áldozata volt ez a fiatal ember. Hajam szálainál is többen vannak, akik ok nélkül gyűlölnek. Amikor a zsoltáros így imádkozik, mentsd meg életemet, akkor azt jelenti, mintha röviden azt mondaná, hogy állj mellém. Ez egy imádságforma, amivel azt fejezzük ki, hogy azt igényeljük, hogy Isten mellettünk legyen, hogy vágyjuk Isten jelenlétét magunk mellett, mert az megoldást ad, mert az megmutatja a kimenekedés útját. Mi kecskeméti lelkész koromban egyszer a lelkész hivatalban tevékenykedtem, ott egy nagyon nagy terem a lelkész hivatal, és az egyik kolléganőm, aki a hivatali ügyeket vitte, kijött a főnöktől, megállt a nagy teremnek a közepén, az asztala mellett, és szinte reszketve azt kérte tőlem, hogy álljak mellé egy ügyben, ami éppen aktuális volt. És akkor én gondoltam egyet, ilyen humorosnak gondoltam magam, legalábbis akkor, és amikor kijött, akkor oda mentem hozzá, és így mellé álltam. Azt mondtam neki, mellét álltam. És hát nagyon tetszett neki ez a variáció, hiszen ő egy elvi megerősítést szeretett volna csak az életében, és én ezt az elvi megerősítést fizikailag is kifejeztem neki, hogy odaálltam mellé. Mindig úgy évekig később emlegette ezt a spontán mozdulatot, hogy állj mellém. Igen, és akkor ez egy nagyon konkrét fizikai melléállást is jelent. Ki áll mellénk, mellénk is áll-e valaki. És végül nézzük meg, hogy a segítségül hívás után hogyan éljük meg a meghallgatásnak az örömét. Abban biztosak lehetünk, hogy Isten meghallgatja a kiáltásunkat, hiszen Dávid is azért kiált, mert tudja, hogy Isten meghallgatja az imádságot. Az oltalomért, a védelemért, közös harcért kiált. Ravasz László így fogalmazott ezzel a zsoltárral kapcsolatban, nagyon szép mondatot mondott. Ez a zsoltár izzik a gyűlölettől, jajgat a kétségbeeséstől, panaszával táplálja a keserűségét, a végső számbavételnél több átkot találunk benne, mint imádságot. Annál csodálatosabb, hogy éppen ezen át érkezik hozzánk az isteni kijelentés csitító, kibékítő és felemelő üzenete. Mit is jelent ez a kibékítő, felemelő üzenet? Mit is jelent a menny perspektívájából ez a harc? És ebben Isten nem csak velünk van, nem csak Isten van velünk, hanem egy közösség is hordoz minket. A mi gyülekezetünkben nagyon fontos helyen van az imádság. Azoknak mondom elsősorban, akik nem állandó tagjai a gyülekezetnek, nem tapasztalták meg, hogy mennyiféle fórumon és formában használjuk, tapasztaljuk, éljük meg az imádságot. És nem csak azért, mert ez a keresztény életnek egy alapeleme, hanem azért is, mert a Krisztus követésnek ez egy fontos része, hanem mert Isten közelségét ebben éljük meg. Ebben éljük át, és nagyon sok formája van, és ez a fél év reméljük, hogy ebben segít bennünket, hogy az imádságot még jobban meg tudjuk élni. Az igazak közösségében magasztaljuk az Urat, a szentek közösségében, tehát Isten dicsérete folyik, így olvastuk. Én pedig újongok az Úrnak, és örvendek szabadításának. Minden porcikám ezt mondja, ki volna hozzád hasonló, Uram. Kicsit megállunk ennél a kifejezésnél. Minden porcikám. Mit is fejezt ki? Mert nekem ez a szó valami nagyon erőteljeset, valami nagyon elemi erejét jelent. A minden porcikám kifejezést általában negatív értelemben szoktuk használni. Minden porcikám fáj, mondjuk egy jóleső edzés után. Minden porcikámat átjárja a hideg, amikor kint vagyunk a szabadban. Itt pedig azt mondja, hogy minden porcikámat Isten jelenléte járja át. Életem minden zugát, belemegy a testem részeibe. Van, akit köztünk teológusok is, megvizsgálhatják ők is, hogy mit is jelent ez a szó eredetileg. Engem nagyon izgatott, és utána jártam egy kicsit, és tanácsot is kértem ebben. A károli fordítás ezt tetemnek fordítja, minden tetemem. Hát ez a 21. század, talán már más szóhasználattal vagyunk, talán nehézkesebb ezt érteni. A szó maga az eredeti szerint csontot és testet jelent, de egészen pontosan a porcikám szót az a kifejezés adja vissza, hogy az egész valóm, én magam, az egész valóságom, egészen átélem Isten szabadítását. Mikor egy madár kiszabadul a hálóból, akkor egész testével röpül el, nem azt mondja, hogy jaj, de jó, most már újra van szárnyam. És aki kikerül egy veremből, nem azt mondja, hogy jaj, de jó, most már tudok járni, látom újra az eget, hanem az egész lénye dicséri Istent. Ez valósul meg a szentek gyülekezetében. Egész valónkkal dicsérhetjük Istent. Minden porcikám, ez egy mély valóság. Egész valóm dicsérheti Istent. Átélted-e már ilyen mélységben az Úr szabadítását? Magasztallak a nagy gyülekezetben, hatalmas nép között dicsérlek. Milyen ereje van ennek a mondatnak? A zsoltáros egyénileg is tudja Isten dicsérni, és közösségileg is. Ezért is hangsúlyozzuk azt, hogy egyénileg nem lehet megélni a kereszténységet. Nincsenek magányos Robinson keresztények. Mert akkor az egyik alapja kiesik a létünknek, hogy együtt magasztaljuk őt. És a tárgyalóteremmel szemben, ahol egyedül ülünk a vádlottak padján, itt is egyedül ülünk a széken, ebben a teremben, mégis közösségben, tömegben vagyunk, ahogy közösen dicsérhetjük Istent. Nemrég voltam egy fotókiállításon a várban, Kornis Péter fotósnak a kiállításán, aki nagyon sok szép képet alkotott, és egy erdélyi faluban, széken a templomból kimenőket fotózta le, és hogy mennek haza az emberek. És nagyon érdekes ez a fotó, hogy összefogóckodva mennek, négyesével, hatosával. Gyermekek is, az idősek is, főleg az asszonyok. És nagyon szép volt ez a kép, tárlatvezetésen el is mondta, hogy valahogy a gyülekezetet ez fejezi ki, hogy ezek az emberek úgy mennek el az Isten tiszteletről, hogy közük van egymáshoz, hogy egymásba kapaszkodnak, mert valami olyat élnek meg, amit egyénileg nem tudnak. Csak közösségileg lehet megélni, amikor a Zsoltár ezt mondja a végén, beszéljék mindenkor, hogy nagy az Úr, aki szolgálja, javát akarja. És hogy nyelvem hirdeti igazságodat és dicséretedet minden nap. Így lesz ez a Zsoltár életünk része, mindennapjaink imádsága és valósága. Azonosulhatunk a Zsoltáríróval olyankor is, amikor tárgyalóteremben találjuk magunkat, amikor a munkahelyünkön bántanak, vagy mások kinevetnek bennünket, vagy amikor a barátaink elfordulnak tőlünk. Akkor sem vagyunk egyedül, mert Isten mellettünk áll, és a gyülekezet közösségét is magunk mögött tudjuk. És akkor is, ha egyébként egyedül érezzük magunkat. És ebben a közösségben megélhetjük, hogy beszélünk Isten szabadításáról, nagynak tartjuk a mi Úrunkat, és nyelvünkkel hirdetjük az ő dicséretét és igazságát minden nap. És akkor is érezhetjük mindazt, amikor otthon vagyunk, amikor egyedül vagyunk, és amikor magunkban dicsérjük Istent. Akkor is mögöttünk és mellettünk áll. A következőkben egy olyan éneket is fogunk énekelni, ami egy kérdést tesz fel számunkra. Ki áll mellettem, ki érzi bánatom, ha legmélyebb gyász vesz körül? Ki szól hozzám, ki félt majd, ha álmodom, ha ilyetten ébredek föl? És ez az ének meg is adja a választ. Ő áll mellettem, ő érzi bánatom, ha legmélyebb gyász vesz körül. Ő szól hozzám, ő félt majd, ha álmodom, ha ilyetten ébredek föl. Amen. Imádkozzunk. Bárcsak úgy tudnánk, Urunk, megszólítani téged, ahogy ez a zsoltáros megszólított ennyire mélyen, ennyire őszintén, ennyire oda idéző, oda képzelve téged maga mellé, ennyire óhajtva azt a közösséget veled, ami átélhető, amiben azt fejezzük ki, hogy állj mellénk, ami ügyünkben, különösen akkor, amikor szorongás, szorongatatást érzünk, és azt érezzük, hogy valamit egyedül kell megvívnunk, pedig nem vagyunk rá alkalmasak. Bárcsak tudnánk így imádkozni ilyen képekkel, ilyen őszintén, amikor nehéz helyzetben vagyunk, amikor hálóban vagy csapdában érezzük magunkat, amikor úgy érezzük, hogy valaki becsapott, pedig nem számítottunk rá, pedig nem ellenségünk. És bár itt tudnánk megszólítani, akkor is, amikor csalódunk, amikor valami olyan van az életünkben, amire nem számítottunk, és ami nagyon nem kedves nekünk. És bár itt tudnánk téged dicsérni, magasztalni a nagy gyülekezetben is azért a szabadításért, amit elvégeztél ebben a világban. És bár itt tudnánk Jézus Krisztus áldozatát is így megélni, megénekelni, hogy igen, így festi az ő vére tisztára a mi szívünket. És bárcsak így tudnánk megélni azt a közösséget, amit a Zsoltárban olvasunk, hogy igen, egymásra vagyunk utalva, és örömmel lehetünk együtt, és örvendezhetünk a te szabadításodnak. Kérünk téged, Urunk, hogy ezen a következő héten így tudjunk imádkozni ezzel a Zsoltárral, ezzel az őszintességgel, ezzel a kitárulkozással, és hiszük azt, hogyha megszólítunk téged, akkor közel jössz hozzánk, odaállsz mellék, mint egy hős, és megmentesz bennünket. És kérünk azokért, akik nem tudnak kiáltani, akiknek most néma az ajkuk, néma a szívük, hogy te adj nekik szavakat, látást, hogy érdemes szólni és megszólítani téged. Így légy velünk ezen a mai estén is. Amen. Az Úr Jézus így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.